Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökköd örökké. Ámen. Keresztény gyülekezet, advent első vasárnapján hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét, az egyik mai napra ajánlottat az óegyházi perikóparend szerint. Jeremiás próféta könyvének a 23. részéből olvasom, az 5. verstől a 8. versig terjedő szakaszt. Tehát Jeremiás próféta könyve 23. részének 5. és következő versei szólnak hozzánk így. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor igaz sarjadékot támasztok Dávidnak. Olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, törvényesen és igazságosan jár el az országban. Az ő napjaiban szabad lesz Júda, Izrael is biztonságban él, és így fogják nevezni, az Úr, ami igazságunk. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor nem azt mondják többé, hogy él az Úr, aki fölhozta Izrael fiait Egyiptom földjéről, hanem azt, hogy él az Úr, aki fölhozta, hazahozta Izrael házának utódait Észak földjéről, és mindazokból az országokból, amelyekre szétszórta őket, és a maguk földjén fognak lakni. Isten szent lelke, áldja meg ezeket a gyönyörű igéket, jöjjetek, hívjuk őt segítségül imádságban. Mennyei Atyánk, boldog a szívünk, azért, mert közel lehet az az ünnep, amelyet családok és gyülekezetek is olyan nagyon szeretnek. Hálás a szívünk azért, Urunk, mert mindez idáig elhoztál, elvezettél bennünket. Szeretnénk ezt a tőled való áldott időt, az adventet egészen a rád hangolódásra használni. Szeretnénk erőnket, időnket felajánlani neked. De mégis, mikor ezt a mondatot kimondjuk, már magunk is érezzük, hogy az, hogy szeretnénk, sajnos kevés lesz. Mert a sürgős a legtöbbször megelőzi a fontosat. Könyörögve kérünk, irgalmazzál nekünk azért, mert olyan sokszor mondtuk a múltban éppen neked, hogy várnod kell, mert feladatunk van, mert valaki éppen vár ránk, valaki más. Könyörögve kérünk, bocsáss meg ezeket a dolgokat, és kérünk, add, hogy most már rád is elegendő időt szánjunk. Kérünk, segíts, hogy jól tudjuk szeretni a családtagjainkat, és hogy jól végezzük a munkánkat is, hiszen nem azok helyett akarsz te az életünkben jelen lenni, sem a családunk helyett, sem a feladataink helyett. De mégis akkor tudjuk jól szeretni a családot, és jól végezni a munkánkat, ha te vagy az első helyem. Éppen ezért köszönjük neked, hogy az adventi időben igyekszel majd újra és újra megszólítani bennünket. Köszönjük, hogy ma is ezért gyűjtöttél egybe. Kérünk, hogy tedd is ezt meg, végezd el bennünk, hogy egészen rád figyeljünk. Segíts nekünk letenni a gondjainkat, azt, hogy mihez fogunk majd, ha innen tovább mentünk. A fáradtakat is kérünk, hogy te tartsd ébren, hogy figyelni tudjanak. Kérünk, Istenünk, add, hogy a te igéddel, a te jelenléteddel betöltekezve mehessünk majd tovább az útjainkra. Kérünk, legyél itt és szólíts meg. Ámen. Énekelt imádságunk, amely alatt a gyerekek gyermekistentiszteletre mennek a gyülekezeti terembe, a már énekelt 304. dicséretnek a 6. verszaka. 304. énekünknek a 6. versét énekeljük imádságként. Isten báránya, jövel, mutass szelídséged.
Uram, felemeld fel.
Az az iga, amellyel Urunk a szívünket keresi ebben az órában, megírva található Ézsaiás próféta könyvének a 28. részében, a 29. versnek a második felében. Ézsaiás könyve 28. részének 29. verse így hangzik: Csodálatos az Úr terve, hatalmasan hajtja végre. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, az advent hálaadás azért, hogy Isten ígéretei beteljesednek. Hiszen évszázadokkal Krisztus előtt, sőt már a bűneset után közvetlenül megígérte az Úr a szabadítót, akit ő küld, akit tökéletesen megszabadít minket a bűntől. Az érdekes az adventben az, hogy az ígéretek és azok beteljesedése is immár több ezer esztendős. Felmerülhet a kérdés, mit kezdjünk ezzel az egésszel? Egyáltalán mit érünk mi 2016 magyar keresztjénei ezekkel a régi dolgokkal? Hadd hangozzanak az igék üzenetei bátorítólag ma, hogy hitedben a legkisebb kételkedés is megszűnhessen, hogy szikla szilárdan tud elhinni, amit az Isten megígért, az rád is érvényes, ő veled is megteszi mindazt, ami a te üdvösségedhez kell, éppen úgy, ahogyan a majdnem 2000 éves Biblia hőseivel is megtette. Hiszen a Biblia legújabb részei is majdnem 2000 évesek. Sajnos, ha magunkból indulunk ki, akkor bizalmatlanok vagyunk a Bibliának, sőt az Istennek a szava hihetőségével kapcsolatban is. Hiszen ha magunkból indulunk ki, akkor a saját szabályainkat látjuk, és nálunk vannak olyan dolgok, események, amelyeket később már nem lehet felülírni, olyan csodálatosan sikerülnek. És aztán ezek az egyszeri emlékek meg szoktak szépülni még ráadásul az idővel. Ismerős talán mindenkinek Hári Jánosnak a személye, aki harci élményeit a valóságtól teljesen elszakítva meseként adta elő, nyilván úgy, hogy saját szerepét tökéletesen kiemelje. Hát nem csak ő tud ilyet, hanem mi is. Idővel már nem is emlékszünk jól, meg aztán szeretünk magunkra is jobb színben emlékezni, mint amilyenben esetleg voltunk, és aztán ebből lesz az, hogy én voltam a legjobb tanuló, a lelkész engem szeretett a legjobban. Vagy az én hangom olyan szép volt, hogy ha én nem jártam volna templomba vagy a temetőbe, hát akkor ott nem is lett volna ének. Hát van, aki így emlékszik vissza évtizedek múltán a saját régi szerepére, időnként talán mindnyájunkat megkísért ez. Így, ha magunkból indulunk ki, akkor hajlamosak vagyunk a Bibliáról is azt gondolni, hogy valami apróság nagyra lett növesztve, valami bolhából elefántot csináltak a szentírók. Mert hát a Bibliában nagyon sok csodáról olvasunk, szinte minden oldalára jut valamilyen csodás esemény. Valami, ami emberi ésszel felfoghatatlan módon történt a leírás szerint. Korunk gondolkodó emberének ez aztán hatalmas problémát jelent, mert mindent meg akarunk magyarázni, és elhitették velünk, hogy ez lehetséges. Aztán lehetőleg az Istennél is okosabbak szeretnénk lenni, meg hát, ha nincs is Isten, mondják sokan. Hát meg kell ezt a Bibliát jól vizsgálni, hát mi van, ha hazugság? Mi van, ha csak szépítés benne az a sok csoda? Mi meg, mint a gyerekek, elhisszük, mintha mesét olvasnánk. Sok bizalmatlan, hitetlen közeledő van a mai világban is, ha egyáltalán közelednek a Bibliához. És hát sajnos, testvérek, hogy magunkra is nézzünk, ez a hozzáállás azért időnként még a hívő embert is a bűvkörébe vonja. Sokszor nekünk is nehezünkre esik elhinni, hogy a bibliai leírások igazak és úgy történtek, ahogy olvasunk róluk. Azt azért talán még elfogadja mindenki, aki templomba jár, hogy a Biblia Isten szava, hogy a történtek, amiket ott olvasunk, azok azért taníthatnak bennünket, így hát igaznak kell lenni mindennek, ami a Bibliában van. Ott viszont mégis egy nagy szakadékot érzek sajnos sokszor a hitben, néha még magamon is, de másokon is, hogy az Isten ma is ugyanaz, mint a bibliai korban, tehát nem kellene őt megszegényítenünk azzal, hogy igen, régen tudott csodát tenni, ez nem kérdés, a Biblia Isten szava, de manapság, hát ma már úgyse tesz ilyesmit. A Biblia nem valami régen elmúlt aranykori vigasztalás, nem is valami Hári Jánosi mese, hanem a mai valóság. Csak nagyon sokszor alig merik ezt az emberek elfogadni. Mondjam a legnehezebbet, jó, hogy az Úr Jézus feltámadt, én ezt hiszem és vallom. Na de hát mi erre nem vagyunk méltók? Vagy Jézus meggyógyított sokakat, de ma a hit van csak, attól meg hogy gyógyulnék meg? Amit akkor tett, ma már lehetetlen. Nagyon sokan így gondolkodnak, sajnos, talán még közöttünk itt a gyülekezetben is. Hogy olyan szép az a Biblia, csak kár, hogy nem igaz. De nyilván jogos a kérdés. Vajon az Isten értünk ma élő emberekért már nem tesz csodákat? Már nem hajlandó nagy és látványos szabadításra? Erre az égető kérdésre, amely minden bibliai csoda elénk kerülésekor eszünkbe jut, a mai igékben van a válasz. Ha az életedből nem tudsz erre feleletet, nem tudod azt mondani, hogy igen, én tudom, hogy az Isten az én életemben egy órával ezelőtt, két hete, 20 éve, nem tudom, hatalmas csodát tett, ha ilyenre nem tudsz választ, akkor van itt az igében is, és lehet, hogy ez még jobb is, mert ez nem Hári Jánoskodás, mint ahogy magunk emlékszünk talán a régi dolgokra. Nem magunkat emeljük akkor már ki, hanem az igéből az Isten emelkedik ki előttünk. Na hát nézzük, milyen választ kínál Isten erre a kérdésre, hogy hol vannak az ő csodái ma. Isten megszabadította Izraelt Egyiptomból, a szolgaság házából. Visszavitte őket Kánaánba, oda, ahol valamikor Ábrahám, Izsák és Jákob is lakott. Arra a földre, amit ő ígért oda a zsidóknak. Itt már nem rabszolgák voltak, sőt a föld is végre az övék lehetett. Otthon örökös lakás volt ez számukra. Olyan hatalmas tett volt az Isten részéről az, hogy hazavezette és országot adott, visszaadott nekik, hogy Izrael egész hitének ez lett az alapja, a sarokköve. Az atyák Istene így szabadító Istenné, a honfoglaló győztes seregek urává vált. Látványos tettei a nép mindennapjaiban történtek, nem lehetett volna letagadni sem őket. Az a nemzedék látta a felhő és tűzoszlopot, a későbbiek Jerikó falainak a trombita szóra való leomlását. Azt, hogy az Isten megmutatta a nagy hadinépből azt az egyetlen katonát, aki később Aj ostrománál megszegte az utasítást. Úgyhogy volt közöttük jelen az Úr úgy, mint egy tábornok, akinek a szeme mindent lát, aki mindent ért és mindent előre tud, tehát lehetetlenség legyőzni. Egy érdekesség vele kapcsolatban, hogy mindig a sátrában van, tehát nem lehet őt látni. Tettei azonban végig kísérték a nép életét, a mindennapokat, csoda csodát követett. De aztán a letelepedés után is számtalan csak neki tulajdonítható történéssel mutatta meg, hogy valóban lehet rá számítani a bajba. De teltek az évszázadok, Izraelnek királya lett, majd két felé szakadt az ország. Ekkorra már alig foglalkoztak az Istennel, a 10 parancsolatot is elfelejtették egy időre, el is tűnt, úgy kellett megtalálni, és aztán csak néztek a papok, meg a király is, hogy ez egyáltalán micsoda. A kettő királyok, 22-ben olvasunk erről, Jósiás király idejében történt. Isten szabadítása ebben az időben már nem mondott nekik semmit. És ahogyan elkezdtek nem bízni az Isten erejében, és helyette bálványokat, más isteneket követni, nem csak a csodák maradtak el mellőlük, hanem az egykori szabadítótól ítéletet vontak magukra. A hívő emberek ugyanígy lehettek abban a korban, mikor a szabadító Isten ítélete utolérte az Úr népét, mint mi mai késői kérdezők. Hallották Jeremiás próféta igehirdetését, és csak azt kérdezték, na jó, ezek szép dolgok, de tud még ma is valamit tenni, értünk az Isten? Vajon akar segíteni rajtunk? Vagy az csak egy egyszeri esemény volt, egy felütés, amikor megmentett bennünket Egyiptomból? És azt mondta, arra menjetek és oldjátok meg, ahogy tudjátok, boldoguljatok? Hát ezeknek felel az Isten a felolvasott igében. Eljön majd az idő, amikor nem azt mondják többé, hogy él az Úr, aki fölhozta Izrael fiait Egyiptom földjéről, hanem azt, hogy él az Úr, aki fölhozta, hazahozta Izrael házának utódait Észak földjéről,
és a maguk földjén fognak lakni. Halljátok, van az Úrnak csodája a számotokra. Akkora méretű csoda, mondta ezzel Jeremiás, hogy csak az egyiptomi szabadulás mértékéhez mérhető. Szinte fölülírja azt, amikor majd hazahoz benneteket a megérdemelt fogságból, a bűneitek bocsánata után az Isten. Olyan nagy csoda lesz, ha hazahozza az utódaitokat az idegen földről, ahová nem sokára kitelepítik majd őket. Mennyire csodálatos az Isten törődése. Miközben meghirdetteti Jeremiással a fogságot, már azt is meghirdetteti, hogy vége lesz egyszer ennek a nehéz időnek. Lesznek, akik túlélik, legalább a gyermekeikben, unokáikban, és azoknak visszafelé vezet majd az útjuk, és boldogságban újra az Isten által megszabadított népként élhetnek majd. Jeruzsálem közelgő pusztulását a nép magának köszönheti. Ez az esemény még meg sem történt, de az Isten már kijelenti, hogy ezek megtörténte után is lesz megújulás, hogy ez is csak egy közjáték lesz népe életében, akár az a fél évezred, amit Egyiptomban töltöttek. Egyszer letelik, és ismét az atyák Istene, az egyiptomi szabadító lesz az, aki kivezeti, hazaviszi majd őket Kánaánba. Hangzik az ítélet, de hangzik az ígéret is. Ahogy Jób mondta, Isten megsebez, de be is kötöz. Mindezt azért, hogy megerősítse, nevelje, az élet útjára terelje a népét. Ha valaki meghallja Jeremiás szavait, tisztában lehet azzal, hogy az Isten az aktuális jelenben sem mondott le a népéről, és nem is gyengeségének, tehetetlenségének a jele lesz az, hogy Jeruzsálem a szent város, és a Sion hegyén az ő temploma egyszer csak leromboltatik. Elpusztul. Ez nem azért lesz, mert az Istent legyőzte valaki hatalmasabb, hanem mert a nép szolgált erre rá. Még el sem indultak a fogságba, de már hangzik az Isten szabadító ígérete, csak meg kellene hallani. Aztán, amivel kezdődött a ma felolvasott Jeremiási rész, a Dávid király igazi utódáról szóló profécia, ez egészen egyértelművé teszi, legalábbis a mi számunkra, keresztjének számára, hogy ez a jövendőlés az egész világra nézve hordoz üzenetet és ígér jót. Isten népe várta Dávid méltó utódát, de ők valóban dávidi utódot vártak, aki harcos, felszabadító király. Isten azonban lelki királyt ígért, ráadásul nem csak nekik, hanem az egész teremtett világnak. Ez az ígéret az Úr Jézusban teljesedett be, aki tényleg Dávid családjából származott, és jámborságával, hitével Dávid tökéletes követőjének bizonyult. Íme nem mindegy, hogy az emberek milyen füllel hallgatják az Isten ígéreteit. Készek-e Istennek megengedni, hogy szabadon döntsön a világ és benne népe sorsáról, vagy előírnak, kizárnak bizonyos lehetőségeket, csak azért, mert számukra nem világos és nem érthető, hogy miért is döntene úgy az Isten, ahogy dönt. A zsidók egy más népeket elnyomó, Izrael hatalmas múltját helyreállító királyt vártak, egy tábornokot, miközben az Isten lelki szabadítót ígért, aki rajtuk és az egész világon bölcsen uralkodik, törvényesen és igazságosan jár el az országban, ahogy Jeremiás mondja. De vissza a mi korunkhoz. Sokan azt gondolják, igen, a Bibliában számtalan csoda van, és ezek bizonyára meg is történtek, de ezek akkor voltak ott, most meg most van, és mi itt vagyunk. Ma már ezek nem történnek meg, ma már az Isten nem tesz csodát. És hát persze ebből egy idő után nyilván a régi csodák is kérdésessé válnak, ha ma nem tesz, nyilván nem tett régen se, és már megint ott vagyunk, hogy kár a Bibliát olvasni, hiszen minden lapján csak valami hárjánoskodás van. Azok az izraeliták, akik csak az egyiptomi szabadítást hangoztatták, a sok évszázaddal korábbi csodáját az Istennek, ugyanígy érezhették magukat. De itt van ez az ige. Nem az egyiptomi szabadítás volt az egyetlen, És nem ez volt az utolsó nagy tette az Úrnak az ő népéért. Nem ért véget az ő gondoskodása, követni fogja ezt még új szabadítás. Eljön az idő, mondja Jeremiás, amikor az új szabadításról fogjátok megnevezni az Urat, nem erről a régiről. Kedves testvér, Istenünk szeretete, az ő törődése, csodatévő akarata ma is megjelenik mindazok életében, akik bíznak benne. Az Isten nem fáradt el, nem lett tehetetlen, és nem gyűlölt meg bennünket. Ma is tesz csodát az övéiért. Ismerünk olyanokat, akik betegségükben az Úrhoz kiáltottak, és meggyógyultak. Ismerünk olyan fiatalokat, vagy épp idősebbeket is, akik letették az italt, a kábítószert, mert az Úr Jézus szeretete megérintette őket. És ismerünk olyanokat is, akik valami tragédiát szenvedtek el. Mégis példát adnak reménységből, Krisztus hitből a legkiválóbbaknak is, mert ők a bajban tényleg belekapaszkodtak a Krisztus ígéreteibe. Abba, hogy ő ma is csodatévő, hogy az Isten ma is mindenható Úr, hogy ő előtte valóban semmi sem lehetetlen. De nyilván fül és szem kell ahhoz, hogy észrevedd ezeket a mai csodákat, a lélek hallása és látása. Testvérem, vajon a betegeket megmentő orvos kezét nem az Isten teszi áldottá? Függetlenül attól, hogy az illető orvos hisze Istenben vagy nem. Vajon nem az Isten segíti a nyomorultakat, hogy valahogy jobbra forduljon a sorsuk? Ő tesz csodát ma is. Élet és halál kegyelmes Ura. Ő enged bajokat az életedbe, a tiédbe is és az enyémbe is, mert van ilyen. De azonnal ott van a vigasztalás, a megmenekülés reménysége, pont úgy, mint Izrael népénél. És ha ezt is meghallod, nem csak a bajt, ha azt is meglátod, nem csak a gondokat, akkor ezek valóban mind-mind a hasznodra válhatnak. Így gondoljunk az Úr Jézus második eljövetelére, mint valóságos, biztosan bekövetkező csodára. Jó kérdés, hogy tényleg várod-e. Ha most betoppanna, és magával vinne bennünket az örök hajlékokba, annak tudnál-e őszinte szívvel örülni? Vagy csak mondod, hogy várjuk az Úr Jézust, mert most advent van, és ezt kell mondani? Igen, a keresztény egyház Jézus szabadító kereszt halálára úgy emlékezik, mint a zsidók annak idején az egyiptomi szabadításra. A kettő között a teológia is párhuzamot von. Minket az Isten a bűn Egyiptomából, a bűn rabságából szabadít ki a Krisztus halálával és feltámadásával. Ez az Isten szeretetének valóban a legcsodálatosabb megnyilvánulása. De másik nincs? Nem lehet? Ennyit tudott az Isten tenni, értünk? Mi is megszegényítjük a hitünket? Mesekönyvé silányítjuk a Szentírást? Nem hisszük, hogy új csodát is tud tenni az Úr? Hogy valóban visszajön, értünk, ahogy megígérte? Hiszen azt mondta, helyet készít nekünk a mennyben, és a rendelt pillanatban visszajön majd, értünk. Testvér, ha ezt hiszed, akkor imádkozhatsz, akkor várhatod, hogy ez megtörténjen. Amikor majd eljön a világosság, úgy fogsz látni mindent, magadat is, ahogyan most az Isten lát téged. A mennyei Jeruzsálemben a jelenések 21 szerint nem is kell majd sem nap, sem lámpa, mert az Istenünk dicsősége fogja örökre beragyogni. Nekünk ez az ígéretünk az Úrtól. Csodálatos az Úr terve, hatalmasan hajtja végre. Azaz nem lehet ellehetetleníteni, megakadályozni azt, amit az Isten eltervezett. Az ő terve csodálatos, tehát annál még álmodni se lehetne szebbet. És hatalmasan hajtja végre az Úr. Úgy, hogy megvalósuljon, hogy beteljesedjen mindaz, amit akar. Lehet, hogy addig még sok szörnyűség, fáradozás vagy nélkülözés vár ránk. Akkor is hidd, eljön az az idő. Ámen.